Kulturtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok, ez a Kulturtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Czoller Andrea.
Opera.
Április 19-én Bach Máté Passiója, 18-án és 20-án Wagner Parszifája, 20-án és 21-én a Húsvét Masszanyival című program keretében a Messina di Gloria és a Paraszt Becsület koncertszerű előadása hallható a Magyar Állami Operaházban. Bach Máté Passiója nem csak a zeneszerző legnagyobb műve, de a protestáns egyházzenében és az egyetemes zenetörténetben is csúcspontot jelent. A Krisztus szenvedéseit Máté evangéliuma nyomán feldolgozó oratórium a komponista halála után feledésbe merült. Később azonban Felix Mendelssohn Bartholdy felfedezése nyomán valóságos Bach reneszánsz indult útjára, olvasható a Magyar Állami Operaház közleményében. Mint írják, ezelőtt tisztelegve a Magyar Állami Operaház 2013 óta a Mendelssohn féle feldolgozásban tűzi műsorára a Máté Passiót. M. Tóth Géza animált vetítéssel párosuló, szcenírozott rendezésében. A Magyar Állami Operaház zenekarának, énekkarának és gyermekkarának közreműködésével megvalósuló hangversenyeken első ízben dirigálja a dalszínház együtteseit Pad Zoltán, a Magyar Rádió énekkarának karnagya. Mint írják, Wagner utolsó zenedrámája a Parszifál, amit a szerző színpad szentelő ünnepi játékként fogalmazott meg, szintén kötődik a húsvétot övező keresztény misztériumhoz. Parszifál tiszta, naív hite által képes megmenteni a testi és lelki bajoktól szenvedőket, és a grál a Krisztus vérét felfogó szent kehely őrzőinek sorába lépni. Masszanyi 1887-ben kezdte komponálni a Messa di Gloriát, amelynek munkafolyamatát a Paraszt Becsület felkérésére szakította meg. A mise áradó dallamvilága, az érzelmes, romantikus ívek, a szinte drámai felszültségű pillanatok és az olykor személyes kamarahangzás helyenként a Paraszt Becsületre emlékeztetnek. Az est második felében a Paraszt Becsület hallható, a Húsvét vasárnap egy szicíliai faluban játszódó tragikus végkimenetelű féltékenységi drámával Masszanyi a Verzimo egyik főművét alkotta meg. Operájában mindennapi hősöket láthatunk, akik saját fékezhetetlen szenvedélyük áldozatává válnak.
Esemény.
Hét új látványossággal gazdagodik a Szarvasi Mini Magyarország Makett Park húsvétkor. Megtekinthető lesz a makói hagymatikum, a pannonhalmi főapátság, a zsámbéki romtemplom, a bőnyi szélerőműpark, valamint a nagyvázsonyi Kinizsi vár, a Sümegi vár és a szigetvári Zrínyi vár makettje is az idén 12 éves parkban. A húsvéti hosszú hétvégén a létesítmény minden nap nyitva tart, és a tavaszi szünetben is várja a családokat, látogatókat. Felidézték, hogy a Szarvasi Arborétum mellett található Mini Magyarország Makett Park 2013. április 10-én nyílt meg, Szarvas történetének egyik legnagyobb magánerős turisztikai beruházásaként. 10 év alatt a kezdeti 22 makett jelentősen kibővült, most arra több mint 100 épület és vonat modell tekinthető meg. A több mint 2 hektáros park Magyarország történelmét, hagyományait, építészeti nevezetességeit mutatja be. Folyamatosan bővül újabb kastélyokkal, templomokkal, várakkal, állomásépületekkel. 2015-től Erdély nevezetességeit, 2016 óta Felvidék, 17-től Kárpátalja, és 19-től az Őrvidék történelmi titkait és építészeti kuriózumait is megtekinthetik a látogatók. 2023-24-ben az évfordulókor az Öskői Kerek templom, a Herceg-Kuti pincesor, a Békéscsabai István malom, a Pécsi tévétorony és a Szatmárcsekei Kölcsei mauzóleum kapott helyet a makettek között. Tavaly húsvét óta a magyar népi építészeti stílusokat, falusi életet bemutató épület együtteseket, a Balatonfelvidéki Salföld paraszt barokk épületeit, Hollókő világörökségi védettségű házai, az Őrség szeres portáit és a Torockói főteret is láthatja a közönség a parkban. Itt található az ország leghosszabb, több mint 600 méternyi szabadtéri makett vasút hálózata is, az alagutakon, hidakon, viaduktokon átkelő mini mozdonyokat a látogatók indíthatják el. A mini Dunán és Balatonon pedig hazánk nevezetes vitorlásai és hajói ringatóznak, A parkban nem csak a tihanyi visszhangot, hanem többek között a pécsi dzsámiból a müezzin énekét, az operaházból a szarvasi születésű Melis György híres áriáját, Kodály Zoltán Hári János című daljátékának toborzó dalát is megszólaltathatják a látogatók, mindez tehát a Mini Magyarország Makett Parkban, Szarvason.
Programajánló következik. Somodi Evelin interjúja.
Ameli csodálatos élete elevenedik meg az Erkel Színházban szombaton. Egy különleges filmzenei koncertről van szó, ahol egyszerre a vásznon látható a film, és élőben hallgatható és élhető át az a zenei élmény, amit ez a varázslatos francia hangulatú film képvisel. Az este részleteiről a projekt művészeti vezetőjével, Tóth Gergellyel beszélgettem. Ameli dupla időponttal jelentkezik április 19-én az Erkel Színházban. Ugye, aki már látta a filmet, az nagyjából el tudja képzelni, hogy mire lehet számítani, de aki esetleg nem látta, annak zeneileg érdemes elmondanunk, hogy egy ilyen nagyon szép, mesebeli, francia, sanzonos hangulatú, zenei világú filmről van szó, és ez elevenedik meg egyszerre a vásznakon, és élőben szól hozzá a zene. Jól összegzem nagyjából?
Nagyjából. Úgy kell elképzelni, hogy ugye 4-5 évvel ezelőtt, amikor megjelent a film, akkor a Jánti Észemző írt hozzá egy olyan csodálatos zenét, ami gyakorlatilag tovább itt az amúgy is magában egyedülálló és igencsak kultfilmet mondható ordítatú által játszott Erdély csodálatos életét, meg azt a világot. És egy darabig egyébként a művész, aki ugye megírta ezt a csodálatos művet, így járta a világot, és ez mindenhol nagyon népszerű volt, de aztán utána ő egy ilyen stílusváltás miatt így igazából elhagyta ezt az estét, és ugye nekünk rajongóknak nem semmi más nem maradt, mint az, hogy hallgassuk a digitális médiában. Nyilván teljesen más élményt ad, mint hogyha elmegyünk egy színházba, és ezt egy komoly zenekar játsza. Úgyhogy miután mi nem tudom hány éven keresztül presszionáltuk szegényt, hogy de jó lenne, hogyha mégis lenne ilyen, mégis. Hát ha lehet úgy mondani, talált egy másik művész, aki egyébként szintén fanatik a Emily csodálatos életével kapcsolatban, egész közel, Chilében, és ez a Claudio Constantin nevezett úriember, aki egyébként egy Grammy-díjra jelölt bandoneon és zongora művész, gyakorlatilag ő valósítja meg most azt az álmot, amit mi már régóta szeretnénk, és hát ugye ehhez csak plusz, hogy egy kicsit megfűszerezzük magát a műsort, hogy ne legyen olyan csak a zene, ami egyébként önmagában is egyedülálló, de elkezdtünk egy kicsit gondolkodni, és arra jöttünk rá, hogy ha mondjuk azokat a szereplőket, színészeket, ezt nem is úgy mondjam, ha legalább a hangjukat kölcsönözzük a színpadra, akik ugye annak idején részt vettek ebben a produkcióban, akkor aztán még nagyobb élményt fog nyújtani a közönségnek, úgyhogy hála Istennek a Györgyi Anna, aki ugye annak idején a hangját kölcsönözte a zenekarnak, az az ordítatónak, ő azonnal igent mondott, hiszen ő is nagyon szerette ezt a filmet. Sajnos a narrátor, aki akkor volt a filmben, ő már nem él, de a Barbinek Péter viszont szintén mellettünk volt, úgyhogy ő segíti a munkánkat ebben. Szóval úgy kell elképzelni ezt a művet, hogy nyilván a zene az megy, van egy gyönyörű szép színpadképe, egyébként egy nagyon érdekes új sztori elevenedik meg a színpadon, ahol Emily is megjelenik egy színésznő alakulásában, vagy nem tudom, hogy mondjam, akit úgy hívnak, hogy Hegyesi Szoraja, és valahogy így belefűztük azt, hogy egy picit érdekes legyen, picit vidámabb legyen, úgyhogy gyakorlatilag egy új sztori születik az Emily történetében itt Budapesten.
Producerként neked konkrétan miből állt egyébként a munkád, vagy áll a munkád most az előkészítés során?
Hát én ezt nem szeretem, ezt a producer szót. Én azt mondom, hogy tehát ez igazából egy gyönyörű est. Tehát úgy kell elképzelni, hogyha nem csináltunk volna semmit, és magával is tökéletes lenne. Csak ilyenkor én mindig egy picit, hogyha lehet, és nyilván nem egy brazil produkció, hogy én felfüggünk, vagy egy óriás A-kategóriás tárta valamelyik nagy stadionba, akkor ha lehet egy picit, azért így hangzik, de magyarosítom, tehát egy kicsit jobbá tesszük, kicsit még plusz adunk hozzá. Az én feladatom nyilván az volt, hogy egyrészt ezt elfogadtassam ugye a külföldi produkcióval, hogy egy olyan egy Grammy-díjra jelölt úriemberek, hogy a szereplők belenyúlnak az ő dolgaiba, akkor ugye nyilván megfűzni azokat a segítőket, akik ugye színpadra álmodják ezt. Tehát ugye, aki megírta ennek a magyarországi storyboardját, a Borbás Edina, aki szintén egy bestseller író, rengeteg könyve jelent meg, és egyiket kapkodják, és egy nagyon jó kis csapat gyűjt össze. Az én feladatom igazából az volt, hogy egy kis pluszt adjunk hozzá ez amúgy is önmagában tökött.
Hát kíváncsian várjuk, és hogyha jól látom, a jegyvásárlásra is érdemes sietni, az esti előadásra már csak néhány darab van, a délután 3-asra még talán több jegy akad. Nagyjából mik lesznek még az előkészületek itt az utolsó napon, utolsó előtti napon a koncertet megelőzően?
Hát ugye holnap már érkezik a chilei művész, nyilván pénteken délelőtt is próba, délután is próba, szombaton délelőtt is próba. Egyébként már nem is tudom, 4 vagy 5 napja folyamatosan kontaktban vagyunk az Erkel Színházzal, ahogy egyébként sok-sok rendezvényt csináltunk már, de ugye most ott ilyen átalakítások vannak, hogy hol legyen a hangfa, hova tesszük, hol legyen a dupla zongora lesz. Tehát sok minden van ilyenkor. Ugye ezek az előkészületek, a hangszerek, akkor hol legyen a kottálvány, hogy legyen kivilágítva, mekkora a lett fal. Tehát ezek az ilyen, nagyon kevesen tudják egyébként elképzelni, hogy egy ilyen idézőjelbe, tehát kicsi esnek is mekkora háttérmunka van, hogy a színpadon legyen, és amikor valaki belép a színházba arra, mondjuk, mint tudom én, 2 órára szünettel együtt, akkor milyen munka előzi meg, hogy azt ő így hallja és lássa.
Programajánlat a HelloHungary.hu-tól. Ébredő erő, tavaszi feltöltődés Békés megyében. Ha valaki húsvét reggelén megmosdik a patak vizében, örökké szép és fiatal marad. Legalábbis így tartották Békés megyében a helyiek. Itt az idő, hogy a jeles naptól függetlenül mi is kipróbáljuk a víz és a természet varázslatos erejét, és a tavaszi feltöltődés jegyében felfedezzük a környéket. Vérpesdítő praktikák. Szerencsére akkor sem kell sokáig keresgélnünk szépítő patakvizet, ha nem vagyunk ismerősek a környéken. A különböző körös ágak, a beléjük futó erek és csatornák léptennyomon keresztezik az utunkat. Már itt jó ötlet lehet kipróbálni a népi praktikát. A festői folyópartok egyikén kezdhetjük a kikapcsolódást azzal, hogy a lábunkat belelógatjuk a hűvös vízbe. De valódi szépségrecept az is, ha az egyik közeli fürdő termálvizébe mártózunk, majd frissítő zuhanyt veszünk. A török időkben is népszerű volt ez a tevékenység. Feltételezhetjük, hogy a korabeli vendégeknek hasonló élményekben volt részük, mint nekünk. Leírások szerint a forró fürdőt az izzadás, majd masszázs követte. Végül a langyos víz után a test fokozatos leülésével ért véget a szertartás. Ha szeretnénk, mi is követhetjük a régen is bevált forgatókönyvet. Belső újjászületés. Azt mondják, a belső megtisztulás legalább annyira fontos, mint a külső ápolása. A legtöbb vallásban jelentős szerepe van a böjtnek, amelyet a spiritualitás mellett az emberiség általános tapasztalata hív életre. A szervezet méregtelenítése kulcsfontosságú. Tudták ezt a békésiek is, hiszen a húsvéti időszakot megelőző nagy böjt mellett, például november végén, András napkor is sokan megvonták maguktól az ételt. Leginkább a fiatal lányok választották ezen a napon a koplalást, hiszen a néphagyomány szerint, aki böjtöl, az meglátja, hogy ki lesz a férje. Ha szarvason vagyunk, az arborétumnál jobb helyszín nem is találhatunk saját magunk energizálására. A pepikelt korabeli birtokosai, a bolza család tagjai az 1800-as években kezdték el a területet fásítani. Munkájuknak köszönhetően ma 200 éves kocsányos tölgyeket ölelhetünk, de akár egy 150 éves hegyi mamutfenyő életerejét is magunkba szívhatjuk. Apropó növények. Békés megye nem csak az ország éléskamrája címet viseli, de termesztett és vadon növő gyógynövényekből sincs hiány errefelé.
A folytatásban könyvajánlót hallhatnak Ole Andreával.
Könyvben utazom. Neked 8. Rövid könyvajánló podcastok Ole Andreával.
A Simon bokájára kötött fonal elszakadt, 1000 fénylő szikrára hullott szét, felkapta őket az apadó hullám, rövid ideig még csillogtak, aztán feloldódtak a visszanemtérő tengermélyben. De Simon ezt már nem látta. Ez egy gyönyörű regény legutolsó mondata, ami időben nagyon közel van az első mondatához, hiszen éppen elköszönnek Simontól, az Örményhegyi Városka öreg kőművesétől, aki köztiszteletben álló, de hírhetten csapodár férfi volt. Narina Abgarian hőse lényegében mellékszereplő, olyan nők életének meghatározó mellékszereplője, akik képesek lennének szenvedéllyel szeretni, tudnának szépen élni, vágynának társra, gyerekre, de mindegyiküknek nagyon nehéz sors jutott. Az élet bonyolult. Ebben a feledhetetlen regényben most Koretit József műfordítóval beszélgetünk róla, hogy mennyire.
Az első kis, mondjuk úgy, hogy bevezető fejezetben végső soron egy halott búcsúztatón vagyunk, készülődnek a temetésre, és egy picit más képet kapunk a főhősnek, az elhunyt főhősnek a feleségéről, az özvegyéről. Olyan kép alakul ki róla, hogy egy jóságos, asszony, egy olyan asszony, akit ráadásul a férje állandóan megcsalt.
Kénytelen végig asszisztálni, hogy a férje volt szeretői megérkeznek a temetésre, és mennyire megváltoztatja ezt a képet a szerző a regény során.
A későbbiekben valóban lesz egy némi ellenpontozása ennek az egésznek, tehát árnyalódik a kép az özvegyel kapcsolatban, a Melanyával kapcsolatban. A történeteknek a fő sodra az úgy nagyjából az 1970-es, 80-as évekre tehető, és a helyszín az hasonló, mint ami az Abgarian korábbi könyveiből is ismert. Tehát ez egy örményországi kisváros, Berd és környéke.
Ugye ezek a nők nagyjából egykorúak?
Nagyjából egykorúak, így van. Tehát ugye alapjában véve öt nőről van szó. Egyfelől a főhősnek, az elhunyt főhősnek a feleségéről, illetve a főhősnek, ahogyan a regényben ez elhangzik, a passzióiról, azaz négy szerelméről, négy szeretőjéről. Többé-kevésbé össze is kapcsolódik az ő korábbi életük és a korábbi sorsuk is ebben a regényben. Nem csak olyan módon, hogy a főhős a Simon szeretőivé válnak, hanem korábbi a Simonnal való szerelmi kapcsolatukat megelőzően is kapcsolatban vannak egymással. Meglehetősen bonyolult viszonyok alakulnak ki.
Ha azt mondjuk, hogy szeretői viszony, vagy szerelmi viszony, egy házas férfi, különböző női, mindenféle pejoratív dolog eszébe jut az embernek erről, vagy ilyen negatív dolog. De hát ezeknek a nőknek az életében az a rövid időszak külön-külön, amit Simonnal tölthettek, talán a legjobb időszak lehetett, nem mindegyik.
Hát abszolút, és olyan problémák látszódnak megoldódni abban a rövid időszakban, amikor ő velük van, amilyen problémákkal egyébként egész életükben küzdöttek. Van itt például egy olyan történet, amelyben az egyik hölgy a férjével való viszonya okán pszichiátriai kezelésben fog részesülni. Kérdés persze, hogy mennyire szorul ő ilyen kezelésre, de minden esetre bedugják egy pszichiátriára. Az is bizonyos, hogy ennek a hölgynek nagyon-nagyon komoly problémái vannak a szexuális élettel a férjével. Nem működik. És miután nagyon komoly tragédiákat él meg, akkor kerül kapcsolatba Simonnal, akivel egy csapásra megszűnik az a betegség, az a probléma, ami egyébként egész életében fönntárt vele. Aztán van olyan hölgy, olyan szerelme a Simonnak, aki több alkalommal is elvetél, és aztán az elvetélés akkor marad abba, amikor Simonnal kapcsolatba kerül.
És hát olyan is van, akit megcsalnak, ugye?
Az a félelmetes az egészben, hogy ezek a szenvedések úgy zajlanak le, hogy közben nyilvánvaló, hogy egy pici emberi közösségben vagyunk. Egy viszonylag zárt világban, ahol gyakorlatilag mindenki ismer mindenkit. És ezekkel a hölgyekkel olyan emberek követnek el gonoszságokat, követnek el igazságtalanságokat, akik egyébként hát tényleg ismerik egymást, és minden további nélkül lehetnének jó viszonyba, becsülhetnék, tisztelhetnék egymást.
Nem tudom, hogy férfi olvasó számára kijön-e, de nekem nőként végig az volt az érzésem, amíg olvastam a regényt, hogy lehet Abgarian a nőkkel ennyire kíméletlen, és közben hogy lehet ennyire szeretetteljes. Amikor megjelennek ezek a szeretők, és az egyiknek gyönyörű a bundája, a másiknak a gyöngysora, a harmadiknak a haja, hát hogy úgy jönnek, mint a dámák, ugye, és Melania Simon özvegye nyilván féltékenyen nézi őket, ahogy ott megjelenik, érkeznek, és aztán valahogy búcsúztatás végére mindegyik fölfedi, hogy de milyen sérüléseket rejt el azzal, ami olyan feltűnő rajta. És végül is ez egész regényben ezt csinálja, hogy gyönyörűen, nagy szeretettel, de hát kíméletlenül ír ezekről a nőkről.
Tulajdonképpen az ilyesmajta külsőségeket, az ilyen szépségeket, meg pompázatosságot, meg társadalmi pozíciókat, ilyesmit, az pillanat alatt a visájára fordít, megmutatja törékenységét, az esetlegességét, az elmúlását. De egyébként az a helyzet, hogy pontosan ugyanilyen kegyetlenséggel és egyúttal szeretettel jár el a férfi hősökkel kapcsolatban is. Tehát amikor valakiről, egy férfiről például az derül ki, hogy úgy tűnik, hogy végre valahára boldogságban élhet, miután ifjú korában, 30 éves koráig ugye 7-szer is kiátszotta, mint egy a halált. Ugye halálos veszedelemben volt 7-szer is, és ennek következtében több mint 100 éves életet jövendőlnek neki, és miután ezt megtudjuk, éppen úgy tűnik, hogy boldog lehetne, akkor történik meg vele a tragédia, egy buta baleset. Egyébként magával Simonnal kapcsolatban is ugyanez elmondható, hogy egyfelől egy olyan kiegyensúlyozott, bizonyos mértékig joviálisnak is mondható férfiú, jó kedélyű, jó egészségi állapotú, minden szép és jó elmondható róla, amikor már halottként megismerjük, és aztán közben minden egyes női sors kapcsán kiderül az életéről egy-egy olyan tragédia, ami hát ezen a képen, hogy ő milyen szép életet élt, ezen nagyon-nagyon sokat árnyal.
Goretti József műfordítóval beszélgettünk Narina Abgarian szépséges regényéről, a Simonról. A könyvet, ahogyan az örmény írónő előző regényeit is, a Tipotex kiadó jelentette meg.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.